Jó benneteket látni nagyon. Egy új sorozatot kezdünk. Ez a címe, hogy Több, mint szavak. És hú, de jó. Tök jó. Jó lett a kép. És ha az előző két üzenetet nem hallottad, nem voltál, vagy szolgáltál gyerekeknél, feltétlenül hallgasd meg. Filippi 1-ből 1-ről beszéltünk, és ja, szerintem igaz, hogy én prédikáltam, de engem nagyon bátorított meg minden. Tehát, hogy feltétlenül törzs le, látogass meg a YouTube csatornát, nézzétek, hallgassátok. Ja. Szóval, több, mint szavak. És remélem, hogy ez az új sorozat, ez 4 részes lesz, és remélem, hogy segíteni fog. Ez inkább egy kicsit tanító jellegű. Ha azt nézem, hogy az előadás módjában, a tartalmában inkább tanító, mint mondjuk az előző üzenetek. De fontosnak tartom ezt is, hogy tanítsalak benneteket, mert, és főleg, hogy segítsek abban, hogy a Bibliát jobban olvassuk, jobban értelmezzük, mert az egy dolog, hogy én ide kiállok, és bátorítalak benneteket Isten igéből, és van benne vigasztalás, kihívás, de mennyivel jobb az, amikor Isten ezt megteszi, mondjuk minden reggel, vagy minden nap, személyesen a te szívedben. És sokszor csak nehézséget jelent az, hogy hogyan fogjuk meg, hogyan nyissuk ki, hogyan kezdjük el, melyiket olvassam, milyen fordítást olvassak. Úgyhogy ezért van ez a sorozat, hogy ebben egy kicsit úgy talajt fogjunk. Oké? Talajt fogjunk. Úgyhogy remélem, hogy ez tényleg segíteni fog, hogy megértsük jobban, és megszeressük még jobban Istennek a szavát. Ja, úgyhogy is azért mondom, hogy Isten szava, az Isten igéje az olyan, az is igaz, tehát biblikus, nem arról van szó, csak az Isten szava az még jobban kifejezi azt, hogy ami. Tehát így Istennek, tehát tényleg hiszem azt, hogy a Bibliánk, és most nem egy ilyen papírformátumot emelek föl, hanem egy ilyet. Tehát ez már a korunk csodája, hogy hordozhatjuk, letölthetjük ingyen. Tehát senki nem reklamálhat, hogyha nem válnak be Isten ígéretei, akkor 30 napon belül visszatérítjük, amit befizettél az alkalmazásért. Nem, ingyen meg lehet szerezni, ott van mindenféle kütyünkön. De tényleg hiszem azt, hogy ez tényleg Isten szava. Isten szava. Istennek a szava. Sokan egy irodalmi műnek tekintik, és hasonlítgatják Hakes Pearéhoz, Shakespearehez, és azt mondják, hogy körülbelül úgy kéne értelmezni a Bibliát, mint ahogy egy Shakespeare művet is. De amikor ezt így hallottam, vagy nem tudom, már olvastam, akkor így mondom, most komolyan. A Bibliát a Shakespearehez hasonlítjuk, és nem akarom lehúzni a Shakespeare-t. De még ilyeneket is lehet olvasni, hogy a világnézetünk szerint kell fordítanunk, vagy értelmeznünk a Bibliát. Vicc az egész. Hogy bele fogunk menni a mélységébe azért. Nem felszínes dolgokról fogok már a mai nap sem tanítani. De hogy Isten igéje, Istennek a szava tévedhetetlen. Istennek a szava hibátlan. Istennek a szava, tehát Isten által ihletett. Ő inspirálta. És hogyha Isten ihlette azt, Isten lehelte, ugye az inspiráció az azt jelenti, hogy lélegzett. Tehát ha ezt ő tette, akkor természetes, hogy tévedhetetlen, és természetes, hogy hibátlan. Akkor ne hasonlítgassuk semmi olyan műhöz, ami emberi, amit emberek szereztek. Ja, úgyhogy A Bibliát értelmező tudomány, amit úgy hívnak, hogy hermeneutika, van ilyen tantárgy a bibliaiskolában is. Egy nagyon izgalmas, amikor először láttam, akkor úgy megijedtem, hogy mi ez az állatfajta, hermeneutika. Aztán amikor tanultuk, akkor meg, de jó, egy csomó, a szerszámos ládám megtelt egy csomó eszköze, hogy hogyan olvassam, hogyan értelmezzem. Tehát ez a Bibliának az értelmezése, az a tudomány, amik a Biblia értelmezésével foglalkozik, ez a hermeneutika. És tehát ez a tudomány azt mondja, hogy nincsen saját értelmezés. Nincs saját értelmezése a Bibliának. Másképpen mondva, nem mi értelmezzük a Bibliát, hanem a Biblia értelmez minket. Tehát nem mi viszünk bele értelmet, hanem ő visz értelmet, ő ad értelmet mindennek. Ő határozza meg a dolgokat. Ő határozza meg azt, hogy te ki vagy, hogyan gondolkodj magadról, mi a te értéked. Nem mi, a mi kis világnézetünkkel, attól függ, hogy melyik földrészen vagyunk, vagy attól függ, hogy hány száz éves a kultúránk, és annak mi az értékrendje, és aztán azt szerint értelmezzük. Nem. Onnan indul ki az értelmezés, a Bibliából. Mert a Biblia Istennek a szava. És amúgy, ha megnézed, hogy mind vitatkoznak ma a Biblia felett, akkor nem találunk új témákat. Évszázadok óta ugyanúgy mindig ugyanazokat az érveket hozzák föl. Az egyik nagy érv, és nem is megyek többbe bele, mondjuk az ellentmondások. A Biblia tele van ellentmondással, és mondják. Az egyik fő dolog, amit mondok, hogy tudományosan nem bizonyított, hogy egy ember 3 napig egy hal gyomrában éljen. Ugye utalva erre, ebben Jónásra. Akit elnyelt ez az óriás hal. Te hiszel nekik, Balú? Igen, hiszek. Hiszem, hogy 3 napig ott volt. És tudom azt, hogy tudományosan nem lehet bizonyítani, hogy 3 napig hogyan legyen valaki meg egy hal gyomrában. Tudományosan nem lehet. De azt is tudom, hogy tudományosan azt sem bizonyított, hogy hogyan tudnak szárazlábbal átmenni egy Vöröstenger nevezetű pocsaján. Mert ugye azt mondják, hogy az tudományosan bizonyították, mert az, tehát ott van egy olyan gázló rész, vagy valami, ami ilyen 15 centi mély. De nagyot mondtál. Na, akkor bizonyíts tudományosan azt, hogy a világ legnagyobb hadserege hogyan tudott elpusztulni 15 centi vízben. Nem? Mert ahol átmentek, ott fulladtak meg. Na mindegy, de hiszem azt is, hogy tudományosan nem foganhat meg egy szűz. Tudományosan, tehát lehetetlen vizen járni. Tudományosan képtelenség és bizonyíthatatlan, hogy lehet az, hogy valaki meghal, és a 3. napon feltámad. Úgyhogy tudományosan nagyon sok mindent nem lehet bizonyítani. De pont ezért Isten. Őt nem lehet a mi értelmezésünkkel sok mindenben értelmezni. És megmagyarázni. Oké? Tehát az ellentmondások nem bizonyítják azt, hogy a Biblia ne lenne igaz. Azt bizonyítják, hogy Isten, hogy Isten egy természetfeletti Isten, hogy Isten egy csodatévő Isten. És ő parancsol elemeknek, parancsol atomoknak, parancsol bárminek, parancsol a fénynek, bárminek, és megtörténik. Oké? Úgyhogy egy csomó dolog van a Bibliában, amit nem lehet tudományosan bizonyítani. De ha a te Istened, ki van téve a tudománynak, akkor sajnállak. Mert akkor ez egy kicsi Isten. Isten felette van. Ja, úgyhogy ez Isten szava, a Bibliánk, az Isten szava. És nem tudom, hogy észrevettétek-e, ha már forgattátok, hogy Sátánnak az első támadása is Isten szava ellen ment. Ahogy lehúzta ott Ádámnál és Évánál Isten szavát, hogy valóban azt mondta Isten. Tehát ha Sátánnak ennyire fontos volt, hogy az első támadás az Isten szavát kérdőjelezze meg, akkor ez szerintetek az életünkben mennyire fontos Isten szava? Nagyon. És ha el tud bizonytalanítani, akkor tudod, hová vezet? Tehát azt mondta Sátán, hogy olyanná válsz, mint Isten. Hogy Isten attól fél, hogy olyanná válsz, mint ő. És tényleg. Tehát amikor kidobjuk az ablakon Isten szavát, legalábbis Isten szavának tekintélyét, ha te döntöd el, hogy mi ihletett és mi nem, akkor tényleg olyanok leszünk, mint Isten. Akkor én döntöm el, hogy mi igaz és mi nem igaz. Fogom Isten hatalmát és bitorlom, de nem vagyok Isten. Úgyhogy hiszem minden egyes szavát, még akkor is, ha nem értem. Még akkor is, ha nem értem. Ja. Ja. Ne gondold, hogy minden szavát értened kell ahhoz, hogy olvasd, hogy higgy benne. Nem kell. Nem kell. Tényleg nem kell. Ennyire okosak nem leszünk, hogy mi fullosan 100%-ig tisztában leszünk mindennel, amit ez a könyv, Istennek a szava állít, és ez a mélység, és ez az értelem, ami benne van. Ja, úgyhogy az ördögnek csak ennyi a dolga. Elbizonytalanítani. És már nyert ügyünk van. Nyert ügye van. Tehát nem kell érvelni témákban, elővenni egy-két témát, és nem, csak egyszerűen a Biblia szavát megkérdőjelezni. És onnantól kezdve nyert ügye van. És ezt tette Ádámmal és Évával. És úgyhogy ma arról fogunk beszélni, hogy Isten szava kenyér számunkra. Kenyér. Oké? Tehát kenyér. És a végére látni fogjuk, hogy Isten az ő szavát kilélegzés, belélegzés. Hogyha nézed azt, hogy képződik a hang, akkor ez így. Kell levegő hozzá, hogy hangot tudják kiadni. De ahhoz be is kell lélegezni, és aztán kilélegezni. És közben pedig képződik a hang. És ja, tehát rengeteget fogunk tanulni Isten beszédéről. Lehet, hogy 66 könyvből áll, lehet, hogy 1500 éven át íródott, és 40 írója volt. Na, milyen információkat kaptál? 1500 éven át íródott. 66 könyv. 40 írója. Nem azt mondtam, hogy 40 szerzője. Miért nem? Azért, mert egy szerzője van. És 40 írója. Oké? Egy szerző van, és az Isten. És 40 író. És el fogunk idáig jutni. Erre a kilégzés, belégzés. A második üzenet lesz majd a víz. Isten szava, mint víz az életünkben. Ma, mint kenyér. És aztán majd a harmadik üzenetben, mint lélegzet. Isten szava, mint lélegzet. Oké? Na, de. Még azt eszembe jutott, hogy valaki azt mondta, hogy a bizonyítéknak a Jónás és a hal történetet hozták föl, hogy milyen ostobaság, meg hülyeség, meg lehetetlenség. De csak például emlékeztetni szeretnélek arra, hogy Jónás történetét, és Jónás történetének igazát, és azt Jézus hitelesítette. Tehát ő maga mondta a saját szavaival, hogy ahogy Jónás 3 napig a hal gyomrában volt, úgy leszek én a föld gyomrában, és a 3. nap fel fog támadni. Tehát Jézus maga hitelesítette, hogy ez igaz. Úgyhogy én nem akarok vitatkozni Jézussal. Na, de menjünk, van 3 pontunk ma. Az első pontunk, hogy Isten szava, ami mindennapi kenyerünk. Isten szava, ami mindennapi kenyerünk. És ehhez 2 Mózes 16-hoz lapozunk, legalábbis én, de bármelyikőtök nyugodtan, ki is lesz vetítve. 4. verstől hadd olvassam nektek. Azt mondja, ekkor az örökkévaló azt mondta Mózesnek, majd én gondoskodom róluk, adok nekik ételt, És itt igazából azt mondja, hogy kenyeret a mennyből. Úgy fog hullani az égből, mint az eső. A népnek naponta ki kell mennie majd a táborból, hogy összegyűjtsék a mindennapi táplálékot maguknak. Ezzel teszem őket próbára, hogy törvényem szerint élnek-e, vagy sem. Oké, tehát azt mondta nekik Isten, hogy ételt adok nekik. Mikor? Milyen rendszeressége? Minden nap. Oké, az Új Szövetségben hol találkozunk ezzel? Máté 6.11-ben. Máté 6.11. Jézus mondja, ahogy tanítja őket imádkozni, azt mondja, a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk. Oké? Ma. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Oké? Tehát hiszem, hogy ez itt a napi gondoskodásról szól. Ott az imában. Istennek a napi gondoskodás az életemben. De mivel a Biblia is kenyér, ezért arról is beszél, hogy az én mindennapi kenyeremet, a mindennapi szavadat add meg nekem ma. A mait. A mait. És ezt akarom nektek megmutatni, hogy Isten adni akar nekünk naponta az ő beszédéből. Naponta. Na, most nem fogjuk a kezeinket föltenni, nem akarok senkit beégetni, mert tudom azt, hogy mindannyian elfuseráltak vagyunk, kivétel nélkül. De hadd kérdezem meg, mi volt a mai szavad Istentől? Azért jöttem már, nem? De tényleg, mi volt a mai szavad Istentől? És most nem arról beszélek, hogy volt-e tűzi játék ma reggel, és a tükrön valami szó Istentől, vagy a felhők fölé írva az égboltra, hanem, hogy volt-e? Volt-e szó Istentől ma neked, amit olvastál? És mindegy ez, hogy párosul-e érzéssel, amikor olvasod vagy sem, az attól még Istennek a szava. De hogy volt-e? És hogy mi volt az? Mert tudom, hogy elfoglaltak vagyunk mindannyian, rohanunk egyik helyről másikra, csináljuk a dolgainkat ezerre. Több fronton harcolunk, tehát főleg, ha gyerekek vannak, akkor meg 100 000 fronton, de muszáj néha megállnunk és enni valamit. Muszáj. Muszáj enni valamit. Mert ha nem, akkor nagyon csúnyán tudunk viselkedni. Ugye? Ha nem eszünk, akkor nagyon fáradtak vagyunk. Ha nem eszünk, akkor gyengék vagyunk. Ja. És néhányan csúnyán viselkednek. Most nem gondoltam semmikire, bocs. De néhányan fáradtak közülünk. Néhányan gyengék közülünk. És miért? Hát, mert egy ideje már nem ettél. Lehet, hogy egy ideje már nem ettél. Ja, valami újságot olvastál, meg a Balut is hallgatod rendszeresen, vagy valaki mást. De lehet, hogy nem ettél személyesen. Zsoltárok 68.19 azt mondja, áldott legyél örökkévaló. Napról napra segítesz terhénket hordani, te vagy megmentő Istenünk. Oké, itt is azt mondja, hogy tehát olvassál több fordítást. Tehát itt is a napi adagomról beszél. Tehát nem csak a teherhordásról, hanem elolvasod más fordításokban, akár egy Károléban látni fogod. Na, aztán csak bátorítani akarlak, hogy kötelezzük el magunkat, hogy olvassuk a Bibliát minden nap. Egy picit. Olvas egy fejezetet. Kettőt, hármat. A weblapon vannak fönn olvasótervek, annak ilyen 21 napos olvasótervek. Ez nem azt jelenti, hogy 21 nap alatt az egész Bibliát, mert akkor vegyék ki 21 nap szabit, jó? Nem, meg azt nem fogod élvezni. Hanem egy 21 napos, ahol minden nap van mondjuk egy fejezet. És akkor 21 nap alatt kiolvasod János evangéliumát, ami 21 fejezetes. Vagy egy hónap alatt ki tudod olvasni a példabeszédeket és a zsoltárokat. Minden nap 3 zsoltárt elolvasol, és hozzá egy fejezetet a példabeszédekből. És egy hónap alatt ezt a 2 könyvet kiolvastad. De hogy tudod, van egy csomóféle olvasóterv. Csak indulj el valamelyikkel. Nem kell nagy vadra lőni, mert akkor nagyot lehet hasalni. Csak kezd el kicsibe. Kezd el kicsibe. Ja. És olvasd. Olvasd. Az első dolgunk az legyen reggel. Én is már váltottam. Mit mond a Facebook? Mi az üzenet a Facebooknak ma reggel? Kávé, Facebook, nem? Kávé, és mi a napi ige? Ezeket a biblia programokat amúgy is be lehet állítani, hogy mit tudom én, reggel 7-kor dobjon föl egy ige verset. Tehát már így a szádba adja már, a technika már a szádba adja Isten igéjét. Ja, úgyhogy ez tök jó, tök jó, tök jó. És ingyenes, ami meg még fantasztikusabb, ugye? Azok fontosak, az ingyen van. Erre mindenkinek felcsillansz, hogy ingyen van. Ja, úgyhogy olvassuk. Jó kérdés, hogy melyik Bibliát olvassam? Hát nem tudom, csak olvasd. De akarok egy kis megértést adni efelől, hogy tehát nem szólom le egyiket se. Nyilván az eretnek Bibliákat leszólom, de azzal nagyon nem találkozunk. De nem kell leszólni egyiket se. Se a régi Károlyit, se az újat, se az UFO-t, tehát az új fordítást, se az egyszerű fordítást, és egy csomóféle van még, hogyha kicsit utána néztél. Tehát sokféle fordítás van. Két kategóriája van alapvetőleg a fordításoknak. Ez az egyik az a... hát van egy harmadik is, a magyarázó, de az kicsit hasonlít a kettes kategóriához. Magyarázó az olyan, mint mondjuk a Max Lucado-nak van egy bibliaszerűsége, ez a kegyelem, vagy mi a címe? Na, anyukánk, apukánk, kegyelem, vagy nem Max Lucado, nem tudom, de nagyon jó, mert az a lényege, hogy gyerek, tehát nagyon-nagyon modernül, nagyon egyszerűen, ez nem szóról szóra Biblia, de elmondja azt, tehát elmagyarázza azt, ami ott van abban a történetben. Annyira, hogy egy gyerek is megérti. Jézus mesés könyve. Így most már? Na, az egy nagy kedvencem. Nagyon jó könyv. Gyerekeknek nagyon jó. Nagyon kreatívan elmagyarázza. Tehát ez egy magyarázó. Okay? De a fordítások, azok visszamennek az eredeti görög és héber nyelvhez. Oké, tehát a fordítás. Kétféle van, a pontos fordítás és a dinamikus fordítás. A pontos fordítás az, amikor szóról szóra fordítják, tehát megnézik, hogy mi a leggyakoribb használata annak a szónak, és azzal fordítják le. Ilyen a Károli, ilyen az új fordítás. Aztán van a dinamikus, ahol pedig ott is szintén visszamennek a görög és héberhez, de egy kicsit már mögé néznek, értelmezik, és a gondolatot próbálják kifejezni. Hogy mire gondolt ott a szerző. Mire gondolt, és azt fogalmazzák meg is úgy, de ragaszkodva a görög és héber nyelvhez. Oké? Tehát ez én a pontos fordításokból, tehát az első kategóriából tanulok. Azt tanulmányozom, mert fontos számomra, néha adok is ki belőle nektek, hogy mit jelent ez a héber szó, mit jelent az a görög szó. Tehát fontos, fontos számomra. Tehát tanulmányozni, ezt használod. És még egyszer mondom, egyikre sem mondom azt, hogy jobb vagy rosszabb. Mindegyiknek megvan a funkciója. Mindegyiknek megvan a haszna, mindegyiknek előnye is van, meg hátránya is van. Forgass több félét, attól függ, hogy mit csinálsz. Oké? Okay? Aztán például Új Szövetségben a Csia féle fordítás nagyon jó. Ez is pontos fordítás. Szóról szóra. Nem tudom, hogy olvastad-e már. Akkor a dinamikus fordítások, tehát ott, amik a versben vannak, gondolatok, azt fordítja le. Ilyen az egyszerű fordítás. Ha esetleg angolban olvasol, akkor a message fordítás. Az is nagyon-nagyon izgalmas. Nagyon élvezetes fordítás a message. Úgyhogy olvassátok őket bátran. Hogyha másképp szeretném illusztrálni, mi a különbség a pontos és a dinamikus között, akkor ezt meg fogjátok érteni. Itt van Flóra lányom, megint te vagy a példa, drágám. Neki pontos fordítás személyisége van. Tehát ha megjön az iskolából, vagy az edzésről, vagy valahonnan, megkérdezem, hogy na mi volt, vagy jó volt? És azt mondja, hogy jó volt. És aztán megy tovább. Én meg úgy várok, hogy ez mit jelent? Oké, és tehát, hogy milyen volt a napod? Jó, és ennyi. Tehát pontos fordítás. Szűk szavú, de pontos. Többet nem tudsz kiszedni belőle. Ellenben fruzsina, tehát a dinamikus fordítás, ő gondolatokat volt. Milyen volt a napod? És akkor utána tudja, hogy kell egy 5-10 perc, hogy ott maradj és leülj, mert elkezdni mondani. Persze nyilván neki is a hangulatától függ, de hogy ő meg elmondja olyanokat is, ami nem tartozik a témához, mert közben jut eszébe. Tehát olyan lányosan csinálja. De, ja, tehát a kettő között ez a különbség. Tehát két fordítás. Pontos, dinamikus. Na, de megyünk tovább. Isten szava mindennapi kenyerünk, második pont. Isten szava a fenntartó kenyerünk. Fenntartó. Fenntartó. Tehát nem csak, hogy minden nap kenyeret akar adni nekünk, nem, hanem, de mondjuk, figyelj, gondolj vissza, nem tudom mikorra, hogy mikor volt ilyen veled, de olvastál valamit? Semmi jelentősége nem volt, amikor olvastad. De aztán a nap folyamán, vagy a hét folyamán történt valami, és azt mondja, na, most már értem, hogy miért kaptam ezt az igét ma reggel. Oké, tehát mindennapi kenyér. Lehet, hogy nem valamire kapod utólag, hanem valamire előre. Oké, tehát mindennapi kenyér. De nézzük csak, Máté 4-ben, azt mondja a 3.-4. vers, a sátán ekkor odalépett hozzá Jézushoz, és megszólította, ha Isten fia vagy, parancsolj, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Oké, tehát itt már Jézus böjtött 40 napja. Ő azonban így felelt. Meg van írva. Nem csak a kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is. Tehát fenntartó. Fenntartó. Nem csak a sima kenyér kell az emberi élethez, hanem Isten minden kimondott szava. Isten minden kimondott szava. Figyelj! Ha a Biblia csak egy sok irodalmi mű közül, akkor Jézus miért idézi azt? Pont azt idézi sátánnak. Ha csak valamilyen, akkor miért nem a talpra magyart, vagy mit tudom én, vagy valami ókorit, homéroszt, vagy mit tudom én. Tehát, hogy miért nem azt? Ha csak egy irodalmi mű a Biblia. Érted? Mert háromszor mondta sátánnak, hogy megvan írva. Idézgetheted a talpra magyart a kísértéskor, de ez nem fogja az ördögöt elúzni sehová. Viszont Isten szava igen. Isten szava igen. Úgyhogy nem csak a kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is. És szeretném nektek megmutatni, hogy a Biblia a kenyerünk, és a szellemi táplálékunk, és egy szükségünk van rá. És amit itt idézett, itt Máté 4-ben Jézus, az 5 Mózes 8-ban van, figyelj csak, 5 Mózes 8, 3. vers, azt mondja, bizony próbára tett benneteket azzal is, hogy kiéhezteted, de azután bőségesen táplálta mannával. A két Isten mondja Mózesnek. Azt mondja, bőségesen táplálta mannával, mert azelőtt nem ismertetek, sőt, hírét sem hallották még őseink sem. Így tanított meg arra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az örökkévaló szájából származik. Tehát szükségünk van ételre. Szükségünk van ételre, hogy tápláljuk a fizikai testünket. Ez igaz, vagy nem igaz? Igaz. Igaz. Hogy aggódik az ember, uaj, miből fogunk enni, miből fogok majd ételt venni. Tehát az ember nagyon tud aggódni, hogy egyáltalán tud-e kenyeret adni a gyerekének, mondjuk. Ez fizikailag. Tehát szükségünk van. De szükségünk van szellemi táplálékra is. Ugyanúgy. Ugyanúgy, hogy tápláld és fenntartsd a szellemi testedet. Szükséged van rá. Oké? Okay? Más szóval, egy csomó keresztény van ma, akik szellemileg alul tápláltak. Mert nem esznek. Mert nem eszik Isten szavát, ami a kenyér. Kenyér. Isten szava, kenyér. Ézsaiás 55, második verse. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Oké, vagyis az a rész, ha elolvasod az egészet, tehát látod. Tehát, vagyis azt mondja, miért töltünk időt azzal, hogy nem etetjük a szellemünket? Miért? Miért dolgoznátok azért, ami ki nem elégíthet? Hallgassatok. Hallgassatok rám. Azt egyétek, ami jó, hogy lelketek megelégedjen. Tehát egyértelműen nem a kenyérről beszél, a fizikai kenyérről, hanem egy szellemi kenyérről beszél. Aztán Jób 23.12, Károliból. Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem el. Szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát. Vagy más fordításokban úgy is van, hogy az életem kenyerét. Tehát azt mondja, az ő ajakának parancsolatától nem tértem el, szájának beszédeit többre becsültem, mint a kenyeret. Tehát az Isten szájából származó beszédet többre becsültem, mint a fizikai kenyeret. Józsué 1.8. A törvény könyvét szüntelen tanulmányozd. Igéit ismételd magadban, és gondolkodj azokon, hogy mindenben annak megfelelően járhass el. Ha így teszel, akkor minden utat sikeres lesz. És amibe belefogsz, felvirágzik. Micsoda ígéret van még hozzárakva. Tehát Isten szava, a kenyér, az egy fenntartó kenyér is. Fenntartó kenyér. Azt mondja, hogy sikeres lesz, és felvirágzik. És itt nem csak anyagiakról beszélünk, tehát nem, főleg nem ez, hanem itt beszél házasságról, beszél családról, beszél egészségről, és sok mindenről. Azt mondja, tehát ez alapján, a vers alapján, tehát ha elmélkedsz Isten szaván éjjel és lappal, vagyis, tehát legfontosabb olvasni való nem a Dél-Magyar, vagy a Facebook, vagy a mit tudom én melyik hírportál, hírújság. Nem, hanem a Biblia. Oké? Na most. Isten szava nem csak a mindennapi kenyerünk, nem csak a fenntartó kenyerünk, hanem a harmadik, az igazi kenyerünk. Az igazi kenyerünk. Ha esetleg azon tűnött, hogy honnan ered a Biblia szavunk, mint Biblia, mit, honnan ered? A görög biblios szóból, ami egyébként egy görög városnak a neve volt, Biblos, és ez a város volt a legnagyobb főniciai kikötőváros, ahonnan a papiruszt exportálták kifelé. Ugye a papiruszt, amiből készítették a könyveket. Oké, tehát Biblos, Biblos. Valószínűleg a legrégebbi bibliák papírjai ott készültek. Ja, úgyhogy a Biblia szó egyszerűen azt jelenti, hogy könyv. De van egy különbség a könyv, a könyv, a könyv, a könyv, a könyv, a könyv és a Biblia között. Az, hogy van ott még egy szó előtte. Legalábbis a Károlin. A Szent Biblia. A Szent Biblia. Nem kell, az ott legyen előtt ez a szó, hogy szent, ahhoz, hogy szent legyen. Nem azért mondom. De hogy a szent szó az azt jelenti, hogy elkülönített. Isten számára elkülönített. És ezért különleges könyv a Bibliánk, mert ez egy más, mint a többi. Más. Teljesen más, mint a többi. Oké? Okay? Úgyhogy említettük, hogy a manna, vagyis a kenyér a mennyből, ezt említettük, beszéltünk róla, 5 Mózes 8-ban. Mit mond Jézus János 6-ban? Figyelj! János 6, 31-től a 35. versig. Ott a farizeusok mondják ezt. Atyáink mannát ettek a pusztában, ahogy megvan írva, mennyből származó kenyeret adott nekik enni. Erre Jézus így válaszolt. Igazán mondom nektek, nem Mózes adta nektek azt a kenyeret. Azt a mennyei kenyeret. Nem Mózes adta. Az igazi mennyből jövő kenyeret atyám adja nektek. Mert az igazi Istentől származó kenyér az, aki a mennyből száll le, és életet ad minden embernek. Ekkor így kérték, Uram, mostantól fogva mindig ad nekünk azt a kenyeret. Mint ahogy a Samári asszony a kútnál. Akkor adjából a vízből, mert kell nekem. És ezt mondja, Jézus ezt felelte. Én vagyok az a kenyér. Én vagyok az a kenyér. Én adok életet. Aki hozzám jön, nem fog éhezni soha szellemileg. Aki hisz bennem, nem szomjazik soha többé. És aztán a 48. versben, tehát ugrunk egy párat, azt mondja, én vagyok az élet kenyere, aki életet ad. Őseitek a mannát ették a pusztában, és meghaltak. De most itt van az a kenyér, amely a mennyből szállt le, aki ebből eszik, soha nem hal meg. Én magam vagyok, ez már az 51. vers, én magam vagyok ez az életadó kenyér, aki a mennyből jöttem le, aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Ez a kenyér a testem, amelyet majd áldozatul adok a világ életéért. És aztán János 1:1-ben azt olvashatjuk, hogy kezdetben volt az ige, a szó Istennel együtt volt, és a szó, vagy az ige, Isten volt. 14. versben meg az ige húsvér emberré lett. És közöttünk élt. Mi pedig közelről szemléltük az ő dicsőségét. Igen, a mennyei atyától származó egyszülött fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik. És aztán jelenések 19. 11-től 13-ig, amit János látott, egy mennyei látás. Azt mondja, ismét látta, megnyílt a menny, és egy fehér ló jelent meg, lovasának neve hűséges és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Tekintete, mint a tűz lángja. Fején pedig sok koronát visel. Erre a lovasra olyan név van ráírva, amelyet rajta kívül senki sem ismer. Vérbe mártott köpenyt visel, és így nevezik, Isten igéje. Nos, miért mondom ezt? Miért olvastunk fel ennyi részt? Ugye beszéltünk arról, hogy Isten szava, a mindennapi kenyerünk, és a fenntartó kenyerünk. Szükségünk van ezekre a szavakra. De ezek többek ennél. Isten szava maga Jézus Krisztus. Isten szava maga Jézus Krisztus. Amikor ezt a könyvet olvasod, akkor Jézust veszed magadhoz. Érted? Jézust veszed magad. Ő kerül beléd. János 6:63. A Szent Szellem az, aki megelevenít és életet ad. A húsvértest erre képtelen. Amit mondtam, a Szent Szellemtől származik. És életet ad. Tehát amit mondok, Jézus, amit mondok, az én szavam számodra, az életet ad. Tehát amikor vesszük magunkhoz Isten beszédét, az maga Jézus. Minél többet olvasod ezt a könyvet, annál több megy Jézusból beléd. Bizony. Csak gondolj bele. igazából megvan mindenünk az élethez. A kezünkben, a zsebünkben, a farzsebünkben, minden, hogy mekkora, de ott hordozzuk az élet kulcsát. Megvan Isten önéletrajza nálunk. Nem életrajz, akit valaki más írt, hanem az önéletrajza, amit ő maga írt. Nekünk. Leírta. Megvannak az örök élet szavai számunkra. Válasz van minden egyes problémára az életben. Ott van benne. Ott van benne. Egy alkalmazásban, a telefonodban, vagy papíralapon. Oké. Meg tudom nektek ígérni. És ez nem rajtam múlik ez az ígéret, hanem Isten beszédén múlik. De megígérem, hogy ha olvasod ezt a könyvet, az megváltoztatja az életed. Az enyémet megváltoztatta, és változtatja is. Ja. Isten igéből kaptam a gyülekezet alapítást is. Úgyhogy ja, Isten beszéde, Isten szava, mi az? Mindennapi kenyér, a fenntartó kenyerünk és az igazi kenyér. Ja, úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Ennyi, atyánk, hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk. Tényleg, hogy adtál nekünk egy könyvet. Nem szóbeszéd által ismeretünk meg téged, hanem a te beszéded által, ami le van írva. És csak kérdezd meg ma a Szent Szellemtől, hogy mit akarsz nekem mondani. Tudjátok, ez az állandó kérdés. Hogy ma az üzenetből mi az, ami nekem szólt, Uram? Köszönjük, Urunk. Köszönjük a szavadat, ami tényleg sokkal többet ér, mint a mi mindennapi betevő falatunk. Köszönjük, hogy a történelem során egyszerűen csak természetfeletti módon őriztett számunkra, hogy a mai nap mi is olvashassuk azt, amit az első században és a korábbi évszázadokban csak leírattál a szerzőkkel, Uram. Imádkozom azért, hogy elevenítsd meg a te szavadat számunkra. És ki akarlak hívni, hogy hozd döntést. Hozd döntést. Uram, a tőlem tehető legtöbbet megteszem, és olvasni fogom a szavadat. Hozd döntést. Jézus, köszönjük. Köszönjük. Imádkozunk most azokért, akik valamilyen betegségben szenvednek. Kicsi, közepes, nagy, bármilyen mértékű. Te vagy, Uram, a gyógyító. Érintsd meg az ő testüket, adj nekik erőt ebben a pillanatban. Adj nekik vigasztalást. És köszönjük, Urunk. És imádkozunk a tágastér konferenciáért, és ezért a hétvégéért, és ezekért a napokért, hogy áld meg a szervezést, a vezetőket, a gyülekezeteket, akik ebben részt vesznek, minden egyes szolgálat, Uram, és azokat is, akik felé szolgálunk. Csak kavart fel ezt a várost, a hívőket, Uram. Tényleg egy küldetésben legyünk mindannyian. És ez nem az, hogy az életünk terveit megvalósítsuk, hanem az, hogy járjunk abban a küldetésben, amit te már 2000 éve rátűztél a zászlóra. És az erőt is megadtad hozzá, a Szent Szellemet. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Jézus nevében. Ámen.